Ez bizonyítja a hozzám intézett segítségkérő üzenet és a nyílveszők oldalára rajzolt hold ábra. Hát, gyenge kis bizonytékok, mondta Rizzi atya, és újabb szivarra készült rágyújtani. Udvariasan tüzet adtam neki, aztán folytattam. Őszintén szólva, nem is igen hittek a mesémben. Meghallgattak, néztek rám hitetlenül, és csak akkor adták áldásukat a tervezett akcióra, amikor az Afrika és Latin-Amerika szakértők vették a böröngyüket, és hazautaztak. Az Interpol kénytelen volt rám hagyatkozni, hiszen én voltam az egyedüli, akire még számíthatott. Nem minden vita nélkül ugyan, de végül is megbíztak, hogy lépjek akcióba. Én pedig hozzákezdtem a burmai hadjárat megszervezéséhez. Nem mondom. Voltam már könnyebb helyzetben is. Idegen ország területén felvenni a harcot egy fantommal, akiről azt sem tudjuk igazából, hogy létezik-e, nem könnyű feladat. Összeültem az Interpol vezérkarával, és a következőket csütöttük ki. Ha valóban Burmában vannak a lányok, amire a holdanyú ének utal, akkor kell lennie valahol valamiféle intézménynek, amely fedőszervként működik. Nem tudom, értik-e, mire gondolok? Nem igen, mondta Fellner Doki. Nos, titerezzük fel, hogy a lányokat akármilyen céllal is Burmába szállították. Hány lányról lehet szó? 10-ről? 100-ról? Feltételeztük, hogy 10-nél több lehet az eltűntek száma, hiszen mi csak azokat az eltűnéseket ismertük, amelyek jegyzőkönyvében előfordulhat a holdanyó szó, ami egyáltalán nem bizonyítja, hogy csak ennyinek veszett nyoma holdanyó áldásos közreműködésével. Nos, akárhányan is legyenek, etetni kell őket, és ezt az élelmet valahol meg kell vásárolni, és eljuttatni oda, ahol az a bizonyos intézmény működik. Ha pedig hitelt adok a hozzám intézett üzeneteknek, akkor ez az intézmény csak is Nágaföldön működhet. Különben miért a nágák kértek volna tőlem segítséget? Kicsit túlságosan is sok a ha, mondta Rizzi atya. Hát igen, a legnagyobb baj persze az volt, hogy még abban sem voltam biztos a titokzatos holdanyó és a burmai népköltészet holdanyója között van-e valami összefüggés. Mert ha nincs, akkor a lányok akár a déli sarkon is lehettek volna. Pontosan, morogta Fellner. Csakhogy, nekem valami a sukta, hogy jó nyomon járok. Ennyi egybeesés, nem lehet véletlen. Ráadásul a találunk Nágaföld közelében legalább egy olyan intézményt, amelyik szóba jöhet. Maguk persze találtak, vágott közbe Páter Rizzi, és tréfásan megfenyegetett. Pontosan az én missziós házamat. Ez csak az egyik lehetőség volt. Igen gyorsan kiderült ugyanis, hogy három közül választhatunk. Az első volt a legvalószínűtlenebb, a Krisna hívők telepe a Brahmaputránál. A második a misszió, a harmadik Lőverót szeretett háza. S akármennyire is hihetetlenek tűnik, e két utóbbi kiválóan alkalmasnak látszott arra, hogy néhány keresett személy örökre eltűnjék a falaik mögött. Csak azt mondja meg, miért tüntettem volna el őket? Fohászkodott ég felé fordítva szemét Rizzi Páter. Mit tudhattam én azt akkor? Egyszerűen csak helyet kerestem, hol el lehetne dugni a lányokat, és találtam is hármat. Ezek tények. Püff neki, mondta vidáman Fellner. Csak gúnyolódjék. Persze, most jött még a neheze. Megtudtuk, hogy Rizzi atya menedékházát a Vatikán támogatja. Lőverót szeretett házát pedig a Német Szövetségi Köztársaság illetékes szervei, néhány amerikai szervezet és a Burmai Unió kormánya is megkülönböztetett figyelemmel szemléli Lőverót doktor működését. Elképzelhetik, hogy mekkora körültekintéssel kell végeznünk a munkánkat, hiszen a legkisebb hiba is végzetessé válhatott volna. Nem csak holdanyú neszelte volna meg a dolgot, hanem nemzetközi szinten akár le is állíthatták volna nyomozást. Mégis úgy döntöttünk, hogy akcióba lépünk. Az Interpol vezetői hosszas töprengés és habozás után két embert jelöltek ki az ügy felderítésére. Jó magam és Winter hadnagyot, akit személyesen csak itt Burmában ismertem meg. Az akciótervet magam dolgoztam ki azután, hogy végérvényesen döntöttem arról, hol kezdjük a nyomozást. Egyszer már, mintha döntött volna a Krisna-telep mellett, mondta Uvin. Valóban. Csak hogy az volt a legmesszebb, Rangontól. Kicsit nehéz lett volna megmagyarázni, hogyan kerültünk oda. Ehelyett arra gondoltam, hogy a Löwenrot szeretett házba rendezzük be bázisunkat, és a szeretett házat tisztának találjuk, áttesszük működésünk színhelyét a misszióba, majd a Brahmaputrához. Gondolom, az expedíció előkészítését maga végezte, mondta gyanúsan elismerő mosoly a Ricci atya. Természetesen, hiszen abszolút hihetőnek kellett látszani a mindennek. Ezért úgy határoztam, megjátszom, hogy az expedíció többi tagja eltűnt. Nekem pedig ennek ellenére feltétlenül el kell jutnom a Brahmaputrához megmenteni a jövendő vízgyűjtő terület bogarait. Kétség kívül kapóra jött, hogy valóban terveznek egy víztárolót a Brahmaputránál. Alig, ha lesz belőle valami, mondta az ezredes. Környezetvédelmi okokból lefújták. Ennek csak örülök. Mindenesetre akkor nagyon jól jött nekem a hír. Arra gondoltam, hogy a szeretetház közelében megszervezek egy vidám kis hajótörést a közben felbukkanó Winter segítségével. És így egészen hihetővé válik, hogy miért vagyok egyedül, de erről majd később. Mielőtt folytatnám, hozzájárulnak az urak ahhoz, hogy megkérjük a házigazdánkat, Ricci atyát, főzessen egy újabb adag kávét. Ricci elmosolyodott és tapsolt. A hangtalan léptű burmai személyzet ismét megjelent, és mintha csak olvastak volna a gondolatainkban, kezükben tartott ezüst tárcáikon ott gőzölgött a frissen főzött kávé, a kávé mellett viszkis üvegek, a viszke mellett jégkockák. Odakint megállás nélkül zuhogott az eső. Néhány percig csak kanalak és ezüst cukortartók csengése hallatszott az ablakot verő eső kopogásával keveredve. Ricci atya már harmadik szivarjával birkózott, a falon függő keserves arcú burmai Krisztus szemrehányó tekintettel nézte az óra előtt lebegő füstkarikákat. És hogyan volt tovább, törte meg a hallgatást házigazdánk, miután lenyelt egy csokoládé pasztillát a szivar füstje mellé. Mikor kezdtek gyanakodni a szomszédainkra? Fújtam egy kövér karikát, és elgondolkozva néztem át rajta. Mikor? Talán már az elején. Már a hajón. Természetesen semmiféle bizonyítékom nem volt. Csak tudja, a megérzés. Lári-fári, patogott Fellner. Biztos vagyok benne, hogy alaposan végig gondolt mindent. Hát, őszintén szólva, nem igen szoktam magam a véletlenre bízni, de szíves engedelmükkel. Inkább ott folytatnám, ahol abba hagytam. Tegye, mondta Páter. Ha jól emlékszem, ott hagytam félbe, hogy előkészítettem egy kellemes kis hajótörést. Persze csak elméletben. A gyakorlati megvalósítása szakértőre Winter hadnagyra várt. Úgy terveztem, hogy csak olyan tessék-lássék hajótörés lesz. Winter felrobbant egy icipici robbanó szerkezetet a part közelében, éppen csak akkorát, hogy a paradicsommadár ne tudjon tovább repülni. Őszintén szólva, még így sem voltam egészen nyugodt. Képzeljék el! A hajó tele volt asszonnyal és gyerekkel. A víz meg krokodillal iszonyú tragédiát okozhattunk volna, ha nem úgy sikerül minden, hogy elterveztük. És nem úgy sikerült? Igen ám. Csak hogy mi erről nem tehettünk. De talán még korábbra kell visszamennem, arra az estére, amikor felköltöztem a paradicsommadár fedézetére. Elképzelni sem tudják, micsoda zűrzavar volt a kikötőben, és hát a kapitány egyáltalán nem állt feladat a magaslatán. Akár egy század katona is fellopakodhatott volna úgy a hajóra, hogy a kutya se vette volna észre. Fogalma sem volt róla, ki és hová utazik a bárkáján. Magam is csak nagy nehezen találtam meg a kajütömet. A fedélköz meg egyenesen katasztrofálisan nézett ki, ember hátán. Ott pillantotta meg először a Hari Krisna híveket. Az a rohadt mocskos kapitány, tört ki a szitok Dasból. Örüljön neki, hogy nem adott kabint, vigasztaltam. Ha adott volna, Lehet, hogy a gyilkos magának is lyukat vágott volna a bőrébe. Nos, néhány percen maradt csak, hogy körülnézek a fedélzeten. Aztán siettem le a kabinomba. Az volt ugyanis a megállapodás, hogy a hajóra érkezésem után azonnal felveszem a kapcsolatot az illetékes burmai hatóságokkal. Ó, húzta a száját csalódottan Uvin ezredes. Maga másokkal is kapcsolatban állt, nem csak velem. Erről magának nem kell tudnia, ezredes, mondtam. Főnökeim intézték, a maga főnökeivel. Nem is tudok semmiről, biztosított hűvösen. Azon kívül amiatt sem toporoghattam sokáig a fedélzeten, de tulajdonképpen harmad magammal érkeztem a paradicsom madárra, legalábbis a sajtónak eljutatott közleményem szerint. Ezért is béreltem két kajütöt. Nem létező podgyászunknak és nem létező másik két rovar szakértőnek. Lementem hát a kajütömbe, ahol halálra váltan konstatáltam, hogy elért minden hírszerzők legszörnyűbb végzete, bedöglött a rádióm. Alig hanem nekivágott valaki egy málhát, amitől agyrázkódást kapott. Ott ültem a kabinban egy megbudjant készülékkel. Kénytelen voltam darabokra szedni, hogy lelket verhessek belé. Mondanom sem kell, hiába való volt a fáradozásom. Öreg estelet, mire rájöttem, hogy egyedül képtelen vagyok megjavítani. Már csak az ismeretlen és remélhetőleg a hajón tartózkodó Winterben bízhattam, akkor egyébként Párizsban azt rebesgették, hogy valóságos műszaki zseni. Alábecsültek, mosolygott szerényen Winter. Miután sarokba vágtam a rádiót, a legmodernebb táska modell volt egyébként, úgy döntöttem, hogy csak a harmadik éjszakán megyek fel a fedélzetre. Ekkor kellett volna Winternek lyukat ütnie a jobb sorsa érdemes paradicsom madár oldalán. Ekkor találkoztam Szent Arkángeli atyával is, aki most már alig hanem, nincs semmi titok benne, a Vatikán megbízásából érkezett Burmába, hogy körülnézzen a missziós házban. Így van, atyám? Így, bólintott Szent Arkangyal. Az atyákat ugyanis feljelentette valaki, hogy ópiumot termelnek, el is rejtettek az udvarukban, vagy 30 kilót. Éppen azon a napon fedezték fel, amikor ide látogattam. Igazság szerint Szent Arkángeli atyának kellett volna megtalálnia, csak hogy a kényszeri fürdőben elveszett a feljelentő levél, amit egyébként löverróték írtak, és a levéllel együtt eltűnt az ópium rejtek helyét megjelölő térkép melléklet is. Löverróték azt remélték, hogy a feljelentő levél és a megtalált bizonyíték hatására a Vatikán feloszlatja a missziót, ami pedig Rizzi atya másik ügyét illeti. Rizzi elverősödött, és az asztalra ütött. Mindenben teljesen szabályosan jártunk el. Ezt én is tanúsíthatom, bólogatott Uvin. A Vatikán egészen másként ítéli még a helyzetet, mondta Szent Arkángeli. Rizzi dühösen a hamutartóba vágta, szivarja végét. Ó, a Vatikán! A ő szentség egyszer ide dugná az orrát, és beleszagolna a levegőbe, alig hanem megváltozna erről-arról a véleménye. Nem a mi dolgunk, hogy véleményt mondjunk ő szentsége gazdaságpolitikájáról, csuklott el a hangja Szent Arkangyalnak. Ha ő szentsége úgy látja jónak, én meg úgy láttam helyesnek, hogy véget vetek a vitának. Szóval ott hagytam abba, hogy beszédbe elegyedtem Szent Arkángeli atyával, aki természetesen nem fedhette fel utazása igazi célját. Annyit mondott csak, hogy a missziós házba utazik, és ha jól emlékszem, azt is elmesélte, hogy korábban dajakok között dolgozott Borneón. Ami igaz is, biztosított Szent Arkangyal. Röviddel ezután felbukkant Winter, akire a személy leírás nyomán azonnal ráismertem. Én is magára. Winter hadnagy olyan sikeresen játszott a háborúval visszamaradt, ütődött amerikai pilótát, hogy Szent Arkángeli atya sem gyanakodott. Mi a fenére gyanakodtam volna? Ázsia tel is tele van a koreai és vietnami háborúk rokkantjaival. Akkor persze, nem tűnt rokkannak, amikor valamelyik kísértetet látó matróz lövöldözni kezdett a közelünkben. És ő úgy vágta magát a fedélzethez, hogy öröm volt nézni. Na-na, vigyorgott Winter, Csak lelkileg voltam rokkant, fizikailag nem. Ismét rám tört az a bizonyos megérzés, vagy micsoda, amiről korábban már beszéltem, és amit voltak szívesek megmosolyogni. Pedig holt biztosan megéreztem, hogy történt valami a kajütömben, amíg én a fedélzeten hetyegtem. Arra gondoltam, hogy talán ellopták a rádiómat, vagy valami hasonló. Persze nem tudtam volna választ adni rá, hogy kik. Nem tehettem egyebet, lerohantam a kabinomba. Ahol is az ágyán talált egy halott Hari Krisnát, borotvás gyilkosság, brrr, rászkodott össze egészen világi módon Rinczi atya. Ekkor még én is azt hittem. Hogy hát nem az volt? Várjon csak egy kicsit, menjünk sorjában. Megtaláltam a Hullács, gondolhatják, első dolgom volt átkutatni. És tudják, mit találtam nála? A svéd rendőrség azonosítási plakettjét és egy fényképet. Egy eltűnt személy fényképét. Várakozva néztek rám, de szólni egyikük sem szólt. Anne-Marie von Aschét, a 7 évvel ezelőtt nyomtalanul eltűnt professzor asszonyét. Képzelhetik, hogy meglepett a dolog. Összefüggés lett a Krisna szekta és a professzornő eltűrése között. Mivel a Krisna követők viszonylag zavartalanul bolyonghatnak Ázsiában, a svéd rendőrség néhány emberre is ezt az utat választotta. Teljes sötétség. Azt pedig végképp nem értettem, hogy mit kereshetett a kabinomban a szerencsétlen. Santar Kangeli atya később alig, hanem fején találta a szöget, amikor arra gondolt, hogy menekülés közben véletlenül tévedt be hozzám. Őszintén szólva, nem is voltam egészen magamnál, amikor feljöttem a fedélzetre. Aztán hip-hop, úgy leütöttek, mint a nyulat. Alig, hanem ez is valamelyik kísértett vadász, matróz műve lehetett. Winter felügyelő és Santar Kangeli atya voltak szívesek felemelni a hajópadlóról. Nem nyújthattam valami heroikus látványt. Közel sem, biztosított Winter. Kiderült, hogy a paradicsom madár igazi kísértett hajó. Nem csak elvágott nyakú hulla pihent az ágyamban, hanem egy Hari Krisna kísértet is kóborult a fedélzeten, aki borotvá